Kedves hallgatom! A 26. Zsoltár 6. versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Ártatlan vagyok, megmosom kezemet, úgy járom körül oltárodat, Uram. Az ember hitét alá kell támasztani a nemes életének. Mennyire fontos ez a Zsoltár ebben a vonatkozásban? Talán a Zsoltárok eme szakasza nem annyira népszerű korunkban, mert hangsúlyozza az Istennek tetsző életet. Lábam biztos talajon áll, áldom az Urat a gyülekezetben. 26. Zsoltár, 12. vers. Lábam biztos talajon áll. Ez azt jelenti, hogy szilárdan áll az Úrban. Rátette lábát a sziklára. A biztos talaj erről beszél. Amikor csúszós dombon állunk, akkor könnyen eleshetünk. Sok keresztény van ma ilyen helyzetben. Játszanak a gonosszal. Egyre közelebb kerülnek hozzá. Ez emlékeztet egy kisfiúra, aki bement az éléskamrába. Édesanyja hallotta, amint matat a konyha mögött, és megkérdezte, Billy, hol vagy? A kisfiú ezt felelte. Az éléskamrában vagyok. Édesanyja ismét kérdezte, mit csinálsz? A kisfiú ezt válaszolta, küzdök a kísértéssel. Ez nem az a hely, ahol Willynek küzdenie kell a kísértéssel. Sok keresztény ma flörtöl a bűnnel. Nem sokkal ezelőtt levelet kaptam egyik rádióhallgatónktól, aki tanácsot akart kérni. Arról írt, hogy férje meghalt, és férjének egyik közeli barátja lett a vagyonkezelő. Szükségessé vált, hogy vele gyakran találkozzék, és hamarosan, ahogy írta, bizonyos vonzalom kezdett köztük kialakulni, és kezdtek egymással törődni. Kényelmetlenül érezte magát az özvegye helyzet miatt, és megkérdezte, hogy mit csináljon. Válaszomban ezt írtam neki. Égő házban van. Meneküljön olyan gyorsan, ahogy csak tud. Azt tanácsoltam, hogy távozzék a városból, és új helyen telepedjék le. Később egy másik levelet kaptam tőle, és abban írta, hogy néhány hetes megfontolás után követte tanácsomat, és elköltözött egy másik városba. Visszatekintve így írt. Tudom, elestem volna, ha ott maradok. Barátom, jó, ha biztos talajra állunk. Te hol állsz ebben a pillanatban? Sokan azért esnek el, mert az éléskamrában küzdenek a kísértéssel. A 27. Zsoltár nagyon mély lelki üzenetet foglal magában, és egyike Isten gyermekei kedvenc zsoltárainak. Amikor elolvassuk az első verset, arcunk azonnal kigyúl annak fényében. Ez természetes módon két főbb szakaszra oszlik. Az első 6 vers beszél arról a gondoskodásról, amit Isten ad bátorításként és bizalomként az övéinek. A Zsoltár többi része segítségért és megtartásért mondott imádság. Ez nem a szuperkegyes szentek Zsoltára, hanem az alázatos szívűeké. Ez Dávid imádsága, és ezzel a nagyszerű mondattal indul. Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? 27. Zsoltár, első vers. Ez megint ő és én Zsoltár. Világosságom és segítségem az Úr. Ő az én világosságom. Ő Szent Isten. Ő irányít és vezet engem az ő igéjének világosságával. Később a Zsoltáros kijelenti. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. 119. Zsoltár, 105. vers. Ő az én segítségem. Ez Isten szeretetéről beszél, mert szeretete alapján adott nekünk segítséget. Ez a segítség természetesen az Úr Jézus Krisztus által érkezik hozzánk. Isten annyira szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János evangéliuma, 3. rész, 16. vers. Isten nem annyira szerette a világot, hogy megváltotta a világot, hanem annyira szerette a világot, hogy megváltást nyújtott a bűnösöknek. Nekünk ezen az alapon kell elébe járulnunk. A megváltásnak feltétele van, ahogy Simon Péter kifejezi. Nem adatott az ég alatt az emberek között más név, mely által kellene nekünk megtartatnunk. Ez ugyanaz a megváltás, amiről Dávid beszél. Világosságom és segítségem az Úr. Életemnek ereje az Úr. Isten nem csak életet ad, hanem meg is erősít, hogy éljünk ezen a földön. Vajon ő a te világosságod az életben, aki szeret téged, és erőt ad neked, barátom? Kitől rettegnék? Luther Márton mondta, az ember Istennel együtt a többséget képviseli. Amikor Cromwelltől megkérdezték, hogy miért nem fél senkitől, ezt válaszolta. Megtanultam, hogyha Istent félem, akkor senki mástól nem kell rettegnem. Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. 27. Zsoltár, 2. vers. Dávid valószínűleg arra az időre tekintett vissza az életében, amikor nagyon sok veszélyben forgott. Mint pásztorgyermek kint volt a mezőn, és veszélyben volt az élete, de megvédte a juhokat az oroszlánoktól és a medvéktől. Ezt az ember nem minden nap cselekszi. Nem ismerlek téged, de én nem túl gyakran találkozom oroszlánnal és medvével. Amikor találkozom, akkor a ketrec másik oldalán vannak. De vannak oroszlánokhoz és medvékhez hasonló emberek, akik az utcáinkon járkálnak, és keresik, hogy kit nyeljenek el. Ott van az a vén oroszlán is, akiről Péter első levele, 5. részének 8. verse beszél. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. 27. Zsoltár, 3. vers. Dávid Istenben bízott, és Isten gondoskodott róla, ahogy gondoskodik övéiről is napról napra. Észrevetted-e már, hogy amikor az Úr Jézus beszélni kezdett az apostolokkal feltámadása után, mindig ezt mondta először, ne féljetek, nekünk feltámadt megváltónk van. Sokszor megrémülünk. Én természetemnél fogva félek a magasságtól, és amikor azokon a nagy légibuszokon repülök az égen, ezt mondom az Úrnak, Uram, velem vagy, benned bízom. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. 27. Zsoltár, 4. vers. Ez nagyon gazdag tartalmú vers. Dávid így összegezte életét egyetlen pontban. Egy dolgot kérek az Úrtól. Pál is így tett az életével. Ezt mondta. De egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Filippi levél, 3. rész, 14. vers. Ebben a korban összpontosítsuk mi is életünket az egyetlen célra, mint ahogy meghegyezzük a ceruzánkat, hogy egy pontban tudjunk vele írni. Életünk nagyon bonyolult, ezért igyekezzünk leegyszerűsíteni. Egész életemben úgy éreztem magam, mint Márta a konyhában. Nagyon elfoglalta magát a szolgálattal, Lukács evangéliuma, 10. rész, 40. vers. Szegény Márta levette egy fazekat, hogy valamit főzzön benne, aztán elővette egy lábast, hogy abban is főzzön valamit, és egy másik edény után nyúlt, hogy abba krumplit hámozzon, és ekkorra valami leesett a szekrényről. Elkeseredett, mert mindent egyszerre akart csinálni. Mennyire bonyolult sokunk élete. Elkeseredünk a feszültségek és az élet terhei alatt. Csodálatos, ha összegezni tudjuk azt, ami fontos az életben. Feloldódás, ha a legkisebb közös nevezőre juttatjuk az életet. Remélem, nem haragszol, ha egyéni tapasztalatom alapján beszélek, de a legboldogabb idő szolgálatomban akkor kezdődött, amikor nyugalomba vonultam a lelkipásztorságból. Lelkileg a leghasznosabb időszaka kezdődött életemnek abban az időpontban, amikor nyugalomba vonultam. E rövid időszak alatt többen fogadták el Krisztus szolgálatom nyomán, mint bármilyen más időszakban az életemben, és még sohasem örvendeztem annyira, mint most. Tudod-e, hogy miért? Figyelmem egy pontra irányítottam. Tanítottam a Bibliát. Ez az összes, amit cselekszem. Életem erre szűkült, és nagyon lelkesedem érte. Azt hiszem, Isten ezt várja tőlem. Most figyeljük meg, hogy mi volt az egy dolog Dávid életében. Az, hogy az úrházában lakhasson egész életében. Nem gondolom, hogy Dávid hálózsákot akart magával vinni a szent sátorba, hogy ott maradjon. De ott akarta látni Jeruzsálemben, a közelében Isten frigládáját, ahogy Isten találkozott az ő népével. Nagy ünnepély keretében vitte be Jeruzsálembe, és szent sátort készített neki, majd kidolgozta egy templomépítés tervét. Miért? Ezáltal kereste Istent. Ez volt az egyetlen kívánsága Dávidnak. Krisztus által juthatunk Istenhez, és ebben kell örvendeznünk. Ő segít minket abban, hogy egyetlen pontra irányítsuk figyelmünket az életben. Pál 8 pontban sorolja fel a hitáltal megigazult élet áldásait a Római Levél első részének első 5 versében. A második áldás, amit Pál említ, hogy Isten elé járulhatunk. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. Milyen csodálatos, hogy Isten elé járulhatunk Krisztus által. Ez volt Dávid egyetlen célja is az életben. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben. Isten házában volt a kegyelem királyi széke. Dávidnak kegyelemre volt szüksége, és nekem is kegyelemre van szükségem. Bizonyos vagyok benne, hogy te is ezt vallod. Isten házában volt egy oltár, ami Krisztus keresztjéről beszélt. Ez adta meg Dávidnak az Isten jelenlétébe lépés lehetőségét. Mi Istenhez az Úr Jézus Krisztus által közeledhetünk. Nekünk is lehetőségünk van egy csodálatos kegyelem elnyerésére. Milyen nagy kiváltságunk az, hogy Isten elé járulhatunk. Nem csoda, hogy ez a Zsoltár olyan gazdag áldásul szolgál Isten népének. Most figyeljük meg az 5. verset. Megóv engem sátrában a veszedelem napján. Elrejt sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem. 27. Zsoltár, 5. vers. Hol van a szent sátorban a titkos hely? Ez a szentek szentjén belül van. Senki sem mehetett oda a főpapon kívül. Tudod-e, hogy mi volt ott? A szövetség ládája, ami csupán egy arannyal borított láda volt, de a ládán volt egy nagyon kimunkált fedél, amelyet Isten a kegyelem királyi székének nevezett, hiszen a vért arra kellett hinteni. Korunkban az Úr Jézus vérének ontása miatt nekünk is van kegyelmi királyi szék, ahova járulhatunk. Ott rejt el bennünket. Milyen biztonságos helyünk van az ő közelében. Így hát fölemelt fővel állok ellenségeim között, ezért örvendezve mutatok be áldozatot az Úr sátrában, és éneket zengek az Úrnak. 27. Zsoltár, 6. vers. Amikor látjuk ezt a gyönyörű képet, és felismerjük, hogy mit tett értünk, akkor énekel a szívünk. Ez vezeti Dávidot az imádkozásban. Halld meg, Uram, hívó hangomat! Könyörülj rajtam, hallgass meg! 27. Zsoltár, 7. vers. Láthatod, azon a titkos helyen van a kegyelem királyi széke. Isten elkészítette azt a titkos helyet nekünk, ahol irgalmában részesülhetünk. Ha ezt mondod, járuljatok színem elé, szívem így válaszol. Színed elé járulok, Uram! 27. Zsoltár, 8. vers. Dávid az Úr ajkára teszi a meghívást. Amikor Isten ezt mondta, járuljatok színem elé, akkor Dávid így válaszolt. Színed elé járulok, Uram! Barátom, Isten vágyakozik utánad. Vajon miként válaszolsz erre? Félelmetes valakinek úgy élnie, hogy nem fejezi ki szeretetét. A házasság nem arra szolgál, hogy az asszonyt eltartsa valaki, a férfi meg enni kapjon. A házasság szeretet kapcsolat, és ha nem az, akkor semmi. Istennel való kapcsolatunk szeretet kapcsolat. Dávid szíve válaszolt, amikor Isten szólt hozzá, szeretlek. Dávid is ezt mondta, szeretlek téged. Amikor Isten szólt, közösségben akarok lenni veled, Dávid ezt mondta, én is közösségben akarok lenni veled. Ne rejtsd el előlem orcádat, ne utasítsd el haragosan szolgádat. Te vagy az én segítségem, ne vess el. Ne hagyj el, szabadító Istenem! 27. Zsoltár, 9. vers. Amikor Dávid vétkezett, rájött, hogy ekkor, mintha elrejtette volna arcát Isten elől. Elveszítette vele való kapcsolatát. Elveszítette örömét. De így imádkozott. Add vissza nekem szabadításod örömét. A következő verset sokszor félreértik. Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem. 27. Zsoltár, 10. vers. Ezt a verset félreértik a kritikusok. Még Delitzsch is azt hitte, hogy ezt a verset valaki más írhatta. Azért gondolnak erre az eshetőségre, mert Dávidot nem hagyta el az édesapja és az édesanyja. De nem gondolom, hogy Dávid itt erről beszélne. Megfigyelhetjük, hogy ez időhatározói mellékmondat. Ha apám, anyám el is hagyna. Aztán folytatja. Az Úr magához fogad engem. Talán téged sem hagyott el apád és anyád, de még ha elhagynának is, az Úr magához fogadna téged. Egy bölcs mondta. Amikor apám és anyám elhagy engem, akkor a cserkészek fölkarolnak. Attól tartok, hogy sok szülő a szervezetekre, köztük az egyházra hagyja gyermekei fölnevelését. Még ha tagja is vagy egy jó bibliai gyülekezetnek, gyermekeid a tieid. Neked kell őket az Úrhoz vezetned, nem a vasárnapi iskolai tanítónak vagy a prédikátornak. Neked kell rááldoznod az idődet és a figyelmedet. Uram, taníts meg utadra! Vezess a helyes ösvényen, mert ellenségeim vannak. 27. Zsoltár, 11. vers. Dávid ezt mondja. Jó bizonyságtevő akarok lenni ellenségeim előtt, mert tudom, hogy bírálnak engem. Akarom, hogy vigyázz rám, Uram, és segíts, hogy ne okozzak neked bánatot azzal, amit teszek. Ne dobj oda ellenségeim indulatának, mert hamis tanúk támadtak rám, bosszút lihegnek. 27. Zsoltár, 12. vers. Vannak a keresztények között liberális gyülekezetek. Amikor az ilyen liberális gyülekezeteket látom, akkor mindig így imádkozom. Uram, ne engedd, hogy olyan álláspontot fogadjak el, hogy a gyülekezeti vezetők vagy bizottságok kénye kedve szerint kelljen viselkednem. Aktív voltam több mint 40 éven át, de Isten sohasem engedett olyan helyzetbe, ahol kilettem volna szolgáltatva az emberek kénye kedvének. Dávid éppen ezért imádkozik ebben a versben. Szívem együtt érez sok lelkipásztorral, akik a gyülekezeti vezetők akaratának vannak kiszolgáltatva. Sürgetem őket, hogy imádkozzák Dáviddal ezt az imádságot. Ne dobj oda ellenségeim indulatának. Ne engedd, hogy meggyalázzanak és rám tapossanak, Uram. Azt hiszem, ő meghallgatja és válaszol az ilyen imádságra. De én hiszem, hogy még meglátom az Úr jóságát az élők földjén. 27. Zsoltár, 13. vers. Még a mai világban is láthatjuk az Úr jóságát. Milyen csodálatos a mi Urunk! Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű. Reménykedj az Úrban. 27. Zsoltár, 14. vers. Nagyon sok szív probléma van ma a hívők között. Ismerjük a félénk szívűséget, vagy a gyáva szívűséget. Egy kicsit mindnyájunkat érint ez a betegség. Miként lehet ezt orvosolni? Reménykedj az Úrban, légy erős, és bátor szívű. Amikor ezt tesszük, az Úr megerősíti szívünket. Ő valóban nagy szívspecialista. Imádkozzunk! Uram, hadd mondjam én is a zsoltáros imádságával együtt. Az Úrban reménykedem. Ő benne vagyok erős és bátor szívű. Ámen.